Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 236. adása. Hello, László!
Szevasz, Töki! Kíváncsian várom.
Nem találtam ki semmit, pedig lehetett volna valami, most leiskolázlak, vagy valami hasonlót.
De jó lett volna, hogyha ahogy csináljuk, hogy leiskolázol.
De az a helyzet, hogy ez inkább fordítva lesz, mert gyanítom, hogy te néztél utána megint jobban a témának. Szóval a School Days-ről fogunk beszélni.
1836-ban.
Ami egy, hát ilyen spektrumos alapjáték, nem?
Igen, abszolút.
Az mint a Manic Miner kb. Olyan szinten.
Igen, mindig, amikor jön egy új ilyen, vagy egy új spektrum variáció, akkor ez mindig rajta van, mert,
igen,
mert mindig
ez a Jetpack, meg a Manic Miner, meg a School Days, ezek ilyen.
Igen, sajnos azt az elhanyagol, de igen, a School Days, meg a folytatása, a Back to School, azok tényleg ilyen.
Igen.
Hát szerintem a legismertebb spektrum játékok között vannak ma is.
Igen, szóval arra gondoltunk, beszéljünk erről, vállalva a kockázatot, hogy nyilván egy, hát 40 éves játék már, hiszen ez 84-ben jelent meg, az ma már nem üt akkorát, mint akkoriban, de talán azért fel tudjuk fedezni azt, hogy mit értékeltek benne annyira. Én fel tudtam fedezni. Gondolom te is.
Persze, papíron fantasztikus, előremutató évtizedekkel megelőzte korát.
De figyelj, nem csak papíron szerintem, hát akkoriban érted, implementálva is. Vagy nem tudom, hogy
ja, igen, persze, csak ez csak arra akartam utána, hogy a játszhatóság az nyilván 40 év alatt az sokat változott, hogy mi az elvárható, de...
Erodálódott eléggé.
Nekem az az Abadia del Crimen jutott eszembe, ami egy másik ilyen spektrum kultjáték.
Aha.
Ami szintén olyan, hogy ötleteit és egyébként megvalósításait tekintve is egy 20-30 évvel fejlettebb korszakba illene, de hát valakinek nagyon korán eszébe jutott és megcsinálta, és ezért nálam ez inkább ez a papíron, elfből, messzebbről abszolút tisztelendő, és le a kalapot, de ma játszani vele elég nehézkes, csak erre akartam utalni.
Igen, abszolút egyetértek veled, hiszen ez igazából egy ilyen korai sandbox játéknak is tekinthető.
Igen.
Ha nagyon akarjuk. És ez volt a nagy mutatványa, hogy nem az, hogy van egy kötött pálya, ahol neked menned kell, hanem adott egy iskola, különböző termekkel, és abba te mászkálhatsz, mint egy Erik nevű diák, és hát nyilván van feladat is, majd arról fogunk beszélni, de tulajdonképpen nagyon nagy szabadságod van abban, hogy mit csinálsz, kit lődözöl le, mikor ülsz be egy órára.
Igen, hova lóksz el?
Hova lóksz el, igen, a Back to School-ban pedig aztán még több lehetőség adódott.
Igen, és egyébként szerintem ez csak az egyik dolog, amiért előremutató, mindenki erre koncentrál, ugye egy csomó ilyen cikkben úgy van, hogy az első ilyen sandbox játékok egyike, amivel egyébként teljesen egyetértek, az egyedül, ami ma már más, az a homokozónak a mérete, meg a mélysége, ugye, hogy aha, a lehetőségek szám, de szerintem legalább ilyen fontos, hogy a karakterek, nem csak te, hanem a többi karakter is viszonylag egyszerű skriptek alapján működik, de ezek a skriptek állandóan kölcsönhatásba lépnek, és ezért egy ilyen élő világot.
Igen, igen.
Köré. Tehát nem csak az van, hogy te bármerre mehetsz, hanem ők is sokfelé mennek, és ez néha több kacifántos helyzeteket szül.
Igen, igen, teljesen igazad van. Tehát, hogy a sandbox világot még be is népesíti elég jól, főleg így a igen. 84-es szinthez képest.
Igen, úgyhogy ez szerintem csak is kizárólag annak köszönhető, hogy a fickó, aki írta ezt a játékot, az nem játszott semmivel, néha állítólag átnézett egy spektrumos magazint, főleg az ilyen programozási tippek után kutatva, de hogy ő nem volt játékos, és így gyakorlatilag nem tudta, hogy ezt így nem szabad csinál, hogy ilyet nem csinálunk, hogy sandbox játék, és akkor még az AI egymásra is reagál benne, és tulajdonképpen élőnek tűnik, mert azért 84-ben a legtöbb, amit a Spectrum csinált, az egyszerű platformjátékok, meg egyszerű lövöldözős játékok voltak. Nyilván biztos volt néhány kivétel, de ez a David Reidy, aki ezt írta, ez nem volt játékos, se előtte, se azóta nem játszik. Úgyhogy szerintem ez pont ezért jött, mert egy ilyen kívülről jött ember iskolás játék, hát mit csinálunk az iskolás játékban? Nyilván senki nem a tanulásra akar koncentrálni, ezért berakott mindenféle mókát, és hát mi van az iskolában rajtunk kívül? Egy csomó más ilyen jellegzetes alak, a bulli, a nyalizós srác, az okoska, aki ugye mindig tanul, és még több leckét akar, és beköpi a társait, hogyha megzavarják, és vannak az eltérő tanárok, és aztán ebből csinált egy játékot, és amikor kész volt, akkor hát szerintem az egy eléggé balul elsült rész, akkor még rakott bele egy ilyen sztorit, meg főfeladatot is, így utólag.
Igen, igen, az nem az az erős része. Szóval igen, ez a David Reidy, aki a Retro Gamernek adott 2006-ban egy interjút, nagyon ritkán ad egyébként interjút, és akkor beszélt bővebben erről a játékról, és hát ezt idézte fel inspirációként, amit mondtál, hogy hát ha egy visszagondol az iskolára, soha nem az jut eszébe, hogy milyen jó órák voltak, hanem hogy az órák között a szünetben hogyan baromkodtak. És,
igen, ugye ez az ő iskolája, ez általános iskola, amiről
igen,
beszélünk.
Igen, általános iskola, persze.
És ez ő, amikor járt, az a 60-as évek közepe volt, tehát ez még ugye kizárólag fiúiskola,
igen.
Mindenkinél van csúzli, az, hogy bunyóznak minden szünetben, az teljesen általános volt, az, hogy a tanárok ütik a gyerekeket, az teljesen általános volt, úgyhogy ő ebből a korszakból merített. Én mindenféle képregényeket hozott föl, én megpróbáltam néhányat megkeresni, nem tudom te, én is olvastam azt a cikket, és ott is mondta, hogy ugye nálunk szerintem ezek ilyen tévéfilmek voltak, amik ez az iskolai életet próbálták bemutatni, az ilyen főleg nyári szünet, persze, de azért voltak ilyen iskolás tévéfilmek, és ott állítólag Nagy-Britanniában a 70-es években, a 80-as évek elején ilyen képregények, ez a Bash Street Kids például, és abból találtam, és az tényleg ilyen, hogy gyerekbanda a fiúiskolában, és minden részben valami más hülyeséget találnak ki. És belekeverednek valami kalandba, és menekülnek a tanárok elől, és kilövik az ablakot csúzlével, amire itt pont nincs lehetőség, de hát gondolom azt nem akarta berakni, hogy lődözzük ki az ablakot, mert hát ugye ezt még nem mondtuk, de a felesége tanár volt, és gondolom, hogy nem örült volna egy ilyen bátorító jelenetnek.
Igen, és hát a megjelenítésben is úgy fogalmazott ebbe az interjúban, hogy minden osztályterem az olyan, mint egy képregény panel lenne, egy képregény kocka.
Hát igen, így az oldalról mutatja a sulit, tehát igen. Olyan, mint egy ilyen kereszt.
Aha, egy tervrajz.
Keresztmetszet, azt a szót kerestem, igen. Azzal szerintem semmi gond nincsen, jobban néz ki, mint a Spektrum játékok 99%-a.
Tök jó néz ki, igen, ahhoz képest. Hát a hangja az nyilván egy, tehát a Spektrum az milyen hangokra képes, mint egy elromlott füstjelző körülbelül, és hát ez ebből dolgozott.
Állítólag a zenéje az népszerű ilyen altató dalok, meg gyerekdalok, gyerekénekek ből áll össze, de hát ugye spektrumon átszűrve bármi is lehetne, ez opera
inkább,
is, vagy black metal.
Inkább ébresztő dalnak.
Igen,
szóval David Reidy, hát először a 70-es években találkozott számítógépekkel, akkor egy mainframe-en dolgozott, és 81-ben amikor ugye az ZX81 megjelent, akkor már ilyen rendszer elemző volt, vagy mérnök, vagy bármit is jelentsen ez, tehát akkor is számítógépek közelében dolgozott, és hát az ZX81 volt az első ilyen mikroszámítógép, amire programokat írt, és ezek még ilyen üzleti programok voltak, amiket így tudott is értékesíteni. És hát miből lehet még pénz? Jött fel ez a játékipar, és kipróbálták magukat játékba, és ezért hozták létre a Microsphere Computer Services nevű céget 82 végén, és ez lett a fejlesztője, meg a kiadója is az első játékaiknak. Ugye nem csak a School Days volt a játékuk, hanem volt egy Wheelie nevű motoros játék, meg ugye később a Back to School, amit mondtál, meg volt még egy harmadik játék, amit így néha itt trilógiaként említenek a két iskolai játékkal, de az nem kötődik olyan szorosan hozzá, most nem találom a címét. Mi volt az?
Ez a Cool Contact Sam Cruise.
Azaz, Contact Sam Cruise, igen.
Kint egy csomó játékuk volt még korábban is, de azok ugye így, ez a 12 egy tucat így eltűntek.
Igen.
És nekem a kedvenc szoftverük az a legelső spektrumos Microsphere program, a ZX Siteprint.
Igen.
Nem tudom, ezt megnézted-e.
Igen.
Tudod, hogy ez mire szolgál?
Na?
sideprint 90 fokkal fordítva tud nyomtatni, tehát egy A4-es lapra tudsz így viszintesen is nyomtatni, nem csak úgy függőlegesen a szöveget. Ebből nem lehet meggazdagodni.
Igen, és volt még egy Omnicalc nevű program.
Hát igen, az egy Excel.
Ami egy gyakorlatilag egy nagyon korai táblázatkezelő volt, igen.
Igen. Abból már meg lehet gazdagodni, lásd a Microsoftot.
Igen. Szóval megkezdett játékokat írni, az EX81-re, aztán jött a Spectrum, akkor hirtelen úristen, mennyi memória van ebbe a gépbe, és akkor gondolta, hogy csinál valami komolyabbat, és kezdett a School Days, amihez hát egyrészt a felesége segítségét is kérte, aki hát ilyen begépelő volt, ha jól értettem, többek
igen,
között.
Igen, ezt én sem teljesen értettem, hogy ez a David Reilly, ez mindig papíron programozott, ami önmagában is egy bizarr dolog így nekem, aki nem programozik, de lehet, hogy ez egy tényleg egy elterjedt dolog, hogy és ráadásul gépi kódban rögtön, tehát random betűket, számokat írt ugye a kockáspapírra, és azt átadta a feleségének, hogy figyelj, drágám, akkor ezeket gépeld be, és ez lesz a School Days-nek mondjuk a nem tudom, a térképe, vagy az AI, ami irányítja a különböző karaktereket, vagy bármi. Uh-huh. Ez szerintem nagyon furcsa, én ilyenről még igen, nem nagyon hallottam.
Igen, és akkor még ott volt a grafika is, volt egy illusztrátor, akit ismert még régebbről, és hát éppen ilyen nyomorgó művész volt 23 évesen, épp arra gondolt, hogy feladja ezt az egész grafikai álmait, amikor megkereste a Dave őt, hogy ez a Keith Warrington nevű srác, megkereste őt, hogy ugyan már rajzoljon ebbe az iskolai játékába sprite-okat, mert ő nem tud rajzolni, és akkor megtanította neki, hogy figyelj, ez a számítógép, ez úgy működik a grafika, hogy ilyen pixelek vannak, ennyi pixeled van, tessék. Uh-huh. És akkor ő is papírra rajzolgatott nyilván, és akkor ott azt is, tehát a sprite-oknak a pozícióit is a Reilly feleség, ez a Helen Reilly pötyögte be, aztán egy ponton már nyilván miután megjelent a School Days, a cég olyan sikeres lett, hogy ő fel is adta a teljes munkaidős tanítást, hogy tudjon koncentrálni a közös családi vállalkozásra.
Igen. Hát még annyi, hogy a Keith Warrington ez korábban azért nekik az összes borítójukat is megrajzolta, tehát már egy ideje együtt dolgoztak, de ez a School Days volt az első, ami már nem volt elég a programozói grafika, ugye van ez a nem túl szép grafikákra szokták mondani, és ha megnézed a korábbi játékaikat, hát... Az tényleg olyan, hogy a programozó odafirkált valamit, és ezt úgy megjelent.
Igen. Na, szóval milyen játék ez a School Days? Mint mondtam, egy Erik nevű srácot alakítunk, vagy irányítunk, aki hát sok mindent azért nem tud csinálni, tud jobbra-balra menni, beülni iskolapadba,
meg, vagy a földre.
Vagy a földre, meg lődözni csúzlival.
Illetve... Csomó ideig nem tudtam, hogy a katapult az mi az istent jelent, és rákerestem, és kiderült, hogy Nagy-Britanniában a csúzlit hívták katapultnak.
Igen. Illetve táblára is lehet irkálni, ugye, hogyha táblánál vagy.
Igen. Meg lehet verekedni, ütni, ugye, hogyha ülve ütsz, akkor jelentkezel.
Igen,
tehát
igen. Hát azért sok... Jó, azért meg is száfoltam magam, azért elég sok mindent lehet csinálni benne, és hát azt is figyeli a játék, hogy milyen a környezet, tehát ha mondjuk csúzdival lelősz egy társadat, és ő leesik a földre, akkor ráállva magasabbra tudsz nyúlni. Illetve ha egy tanárt lősz le, akkor neki meg, hogyha még egyszer rálősz, akkor a homlokáról megpattan a lövedék, és akkor az függőlegesen fölfelé megy, és néhány pajzsot csak így lehet lelőni. Mert hogy, és akkor ez az a fő feladat, amit említettél, ami így utólag rakott be, hát leginkább pajzsokat kell lövöldözni a játékban, mert így lehet elérni azt, hogy megtudja egy kódot, és ezzel a kóddal a tanári szobában lehet kinyitni a széfet, és kivenni belőle a értesítőkártyádat, vagy tehát a
bizonyítványt, ugye bizonyítvány osztás előtt, mert hogy a szüleid biztos megvernének, olyan szar lett a bizonyítvány.
Igen, tehát azt kell megszerezni.
Igen, ez teljesen ahhoz képest, hogy az egész játék pont attól jó, vagy az összes jó része ahhoz kapcsolódik, hogy tényleg a valódi iskolai dolgok vannak benne. Ez, hogy szóval az, hogy a pajzsokat mindet megpöngetjük, az egy hipnotikus álomba röpíti a tanárokat, és hogyha még egyszer meglőjük őket, akkor elmondják ugye négy karakterből áll a széfnek a jelszava, és akkor egy-egy karaktert elmondanak. ami nyilvánvaló baromság, de hát spektrumon vagyunk, még azt hiszem úgy fogalmazott abban az interjúban is, hogyha nyilván valami bolondos sztorit kellett belerakni, mert hát minden játékban az volt, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon furcsa életidegen dolog volt benne, és
igen.
Mondjuk másolásvédelemnek, amiről még majd fogunk beszélni, így szerintem működött, mert ezt a bűrös életben nem találtad ki, hogyha nem olvastad el a kézikönyvből, hogy az összes pajzsot meg kell lőni, akkor megtudsz 3 kódot, hogyha meglőd a tanárokat, és a töri tanárnak meg már ilyen matekos, vagy hát ilyen meg kell tanulni, hogy a melyik csata...
Csaták évszámai, igen.
Évszámában született, és akkor megvan a 4 kód, kilopod a bizonyítványt, és utána még egyszer meg kell lőni az összes pajzsot, hogy ne terelődjön rád a gyanú, ami megint csak egy nonsens dolog, de hát ezt így önmagában szerintem nincs ember, aki kitalálta volna. Vagy hát nagyon-nagyon lassan, mert azért elég könnyű game overt elérni, ugye a game over az, hogy kirúgnak.
Igen. Szóval hát ma már nyilván így nehézkes kicsit irányítani, meg hát a C64 verzió az meg tényleg az olyan, mint egy Spectrum játékot átraktak volna egy az egybe C64-re, tehát nem használja ki a képességeit, igen, szóval arról talán ne is beszéljünk, de tehát a Spectrum verzióval játszani az ma már ugye nehézkes, meg ugye hát nincsen 30 FPS, hanem így tökre szaggat az egész, amikor
az még szerintem teljesen
de még így is lejön ez, hogy ez egy ilyen élő osztály, vagy iskola, ahol így néha tanítás van, ugye akkor beülnek a diákok, akkor ha nem ülsz be, akkor a folyosón mászkálhatsz, de ott vannak tanárok, akkor elő kell bújni, mert különben megbüntetnek. Ugye a játék akkor ér véget, hogyha összegyűjtesz 10,000 sort. Gondolom ez az, hogy 10,000 sort kell leírnod büntetésből.
Igen, igen.
És minden egyes ilyen dologért, minden egyes csínytevésért kapsz valami sor. Százat vagy 500-at, attól függ, hogy mit csináltál, tehát ha tanárt meglősz, akkor többet, ha leülsz a földre, akkor is kapsz 100-at, azt hiszem, de még ilyen aljasságok is vannak, hogyha egy osztálytársad meglő téged, és ettől leesel a földre, és ott van egy tanár, akkor kapsz 100-at, hogy mit üldögélsz a földön. De hát azért üldögélsz, mert meglőttek, de ezt nem veszi figyelembe azért a játék.
Hát mert csak akkor, hogyha a tanár nem látja, mert ugye a tanároknak is van, figyeli a játék, hogy éppen mit látnak, és igen, ezért lehet így szivatni a többieket is, hogy
ez igaz.
Meglősz valakit, de úgy, hogy egy harmadik ember, ilyen, ugye 4 fontos karakter van a játékban, diák karakter, a többi az csak ilyen random NPC, hogy sűrűbbnek tudjon a játék. Uh-huh. Meg ugye egy igazi iskolában ugye sokan vannak, és hogyha a tanárok nem látták, hogy pontosan mi történt, akkor mindig a hozzájuk legközelebb eső gyereket büntetik meg, és ezzel így a többieket lehet szivatni. Ami például tök jó akkor, hogyha kiderül, hogy a nyalizó srác éppen arra készül, hogy beköpjön minket, mert megvertük iskola vagy a szünetben, és akkor így meg lehet szivatni. Szóval vannak benne ilyen, mai szemmel ez nyilván kezdetleges, de 84-ben ez űrtechnológia lehetett, hogy tényleg egy élő iskola modellezése, ahol mi szaladgálunk, van 3 diák, akik tök más koncepcióval, más viselkedéssel mennek, és vannak a tanárok, akik szintén egy kicsit máshogy mennek, mert van az öreg tanár, az egy kicsit lassabb, mint a többiek, van a népszerű tanár, ugye, a körül mindig lógnak a többi,
igen,
a kis NPC kisdiákok, úgyhogy tényleg ez, hogy ilyen élő, olyan a játéknél ránézel, mint tényleg egy ilyen régi iskolai szünet, hogy ilyen hatalmas nyüzsgés, és mindenki a saját dolga után megy. Nyilván ebbe azért bele kell látni pár dolgot, mert hát a Spectrum nem tudja feltétlenül ezt a nagy nyüzsgő hangulatot megmutatni, de megdöbbentően sokat megmutat belőle.
Igen, igen. Szóval 84-ben ez nagyot ütött, amikor megjelent, és rögtön elkezdett terjedni. Hát ilyen nulla marketingje volt, mert arra nem gondolta Dave Riley, és utólag sajnálkozott, hogy hát ha ezt rendesen meghirdette volna, lehet, hogy több példányba el kell, de hát így is elment 50,000 példányba, ami egy elég szép számnak számított szerintem 84-ben.
Igen.
Nagy-Britanniában, de hát annál jóval többen játszottak vele. Az akkori becslések szerint egy játékra 7 kalóz játék jutott, tehát ez akkor ilyen több 100,000 játékos lehet.
Hát igen, és szerintem ez Magyarországon egy pöttyet rosszabb arány.
Ott valószínűleg rosszabb arány volt, igen, Magyarországon.
1 a 15 000-hez tudom így elképzelni mondjuk. És az az 1 sem biztos.
Igen, igen. Hát aztán 85-be kihozták a Back to School-t, ugye nyilván ugyanezzel a motorral készült, de ebben már voltak plusz lehetőségek. Ezt nem próbáltam ki, nem tudom, ezt kipróbáltad-e, csak olvastam, hogy mik vannak benne. Hát a legnagyobb újítás az, hogy ki lehet menni az udvarra, és ez az udvar, ez közös a szomszédos lányiskola udvarával. Vagy hát van ott egy kerítés, ami elválasztja.
Ezzel én is csak keveset játszottam, tehát egy ilyen negyed órát így párszor neki mentem. Maga a játékmenet az 90%-ban ugyanaz, tehát ez tipikusan az a folytatás, hogy több, de nem feltétlenül jobb. Nagyobb a terület, ugye már a saját iskoládat is újra építették, az a háttérsztor, hogy a szünetben, vagy a nyári szünetben átépítették a sulit, most már van benne például a WC is, meg több tanterem, és a lány suli az meg igazából valószínűleg több terv lehetett rá, de a gyakorlatban az csak annyit jelent, hogy ugye az Eriknek van egy barátnője, az is a háttérsztoriban nyáron összejöttek, és néhány küldetés kapcsolódik a lány sulihoz, az egy ilyen furcsa játék, ott nem ilyen, ott is kell pajzsokat lövöldözni, de ott néha ilyen más küldetéseket kapsz, tehát például van egy olyan, hogy meg kell ijeszteni a lányokat, és az annyiból áll, hogy egy egeret elfogsz a te sulidban, és akkor ezt elengeded a lányiskolában például. De hogy ezen túl a lányiskolának nincsen, tudod, attól várná valami manapság, mai fejjel várná valami ilyen narratív pluszt, hogy nem tudom, randizás, vagy bármi ilyesmi, és ebből annyi van, hogy ha viszel virágot a Haley-nek, aki ugye a barátnőd, akkor átvesz egy random 100 sort tőled, hogy ezt akkor megírja. Hát, azt nem tudom. Én egyszer adtam neki virágot, mert a virágot is neked kell növeszteni, hogyha nem lopod a suliban.
Ja, én azt találtam, hogy 1000 sort vállal át.
Hát, nekem kevesebb rémlik, de a fene tudja, simán lehet. Tehát egy ilyen plusz szelep, ami egy kicsit meghosszabbítja a játékot. Egyébként én annak ellenére, hogy most tudtam, hogy mit kell csinálni, sosem tudtam végigjátszani, nem tudom te, hogy voltál vele. Olyan hamar összeadják azokból a 700, 900, 500 pontokból a 10 000-et, hogy hát valószínűleg ez ugye 84-ben kellett volna játszani, amikor ez a játékod a következő 3 hónapra. Uh-huh. Mondjuk ennek meg ellent mondasz, hogy mindenki mindent varezolt, ugye, mint a melléket példa mutatja, tehát ez egy ilyen valószínűleg sosem létezett kép, hogy egy játékod van 3 hónapra, mert ott volt minden játék, amit a többiek lemásoltak, de mindegy, tehát valószínűleg erre így rá kellett volna gyógyulni hetekre, hónapokra, és akkor így lassan kitanulod, hogy mikor, hova lehet menni, de már az irányítás is egy nagyon nehézkes dolog, tehát például az, hogy leüljél a padhoz, az nem egy olyan könnyű dolog, mint ahogy azt gondolnád, hogy odamész és megnyomod a gombot, mert simán lehet, hogy lelöknek a padról, mindig több diák van, mint amennyi pad, tehát lehet, hogy már nem is jut neked hely. Uh-huh. Úgyhogy ilyen furcsa küzdelem az elemekkel. Én, ahogy egyébként észrevettem, mindenki azt mondta, hogy a Back to School sokkal többet tud, de így a személyes kedvenc az a School Days a legtöbbeknél.
Ja, ezt el tudom képzelni. YouTube videót nézegettem róla, de azért egy első blikre úgy azért szimpatikus volt, hogy bővült a játéktér, és még a udvarra is ki lehet menni, mert azért...
Igen.
Tehát, hogy a School Days-be egy idő után kicsit azért unalmas se vagy, hogy ugyanazokat a termeket járkálod.
Igen, ugye a School Days az 3 képernyőnyi volt a teljes játéktér, ugye az iskola volt a teljes játéktér, iskolán kívüli része nem foglalkoztunk. A Back to School-ban szerintem 6 képernyőnyi, mert ugye 1 képernyő az udvar, vagy másfél, és ugyanannyi körülbelül a lányiskolának az a része, ahová bemehetsz.
Aha.
És ugye az udvaron is van egy ilyen... takarító, vagy rendtartó jellegű ember, aki nagyon morcos, meg a lányiskolában is van nyilván a fő tanárnő, aki rohadt szigorú, és akkor ott sem lehet nyilván bármikor, bárhová bemenni. Még egyébként egy dologról nem beszéltünk, ami szerintem óriási fontosságú volt abban, hogy ennyire népszerű lett, hogy át lehet nevezni mindenkit a játékban, ugye a tanárokat, meg
igen,
a fontos osztálytársakat.
Így indul a játék, egy kérdése, hogy át akarod-e nevezni a szereplőket. És akkor ugye a saját iskolád tanárait beíratod, meg a saját bulidat.
Igen. És ez szerintem egy iszonyatosan jó dolog, hogy ez is egy olyan ötlet, ami szerintem az átlag, nem tudom, 16 éves és a szülei garázsában hegeszti a shoot'em up-ját típusú fejlesztőnek nem biztos, hogy eszébe jutott, de ennek az idősebb Brady-nek, aki szerintem az 50-es években született, tehát egy generációval legalább idősebb volt, mint a többi játékfejlesztő kollégája, ő neki ez volt a természetes, hogy hát mindenkinek megvan a saját maga emléke, és akkor majd beírja az embereket. Uh-huh. És ami ilyen nosztalgikus visszaemlékezéseket találtam, ez mindenhol ilyen kult szerepe volt, hogy be tudtam írni a saját rohadék földrajztanáromat, vagy a kedvenc, nem tudom, énektanáromat, vagy a tesi tanáromat, és milyen jó volt meglőni a csúzlival, vagy ellopakodni előtte. Meg hát nyilván a kedvenc osztálytársaidat is lődözhetted itt szabadon. És ez ugye magyarul is működött adott esetben, nyilván az ékezetes betűket nem kezelte, de hát azért a, nem tudom, a Kovács bácsi, vagy nem, akárkit be lehetett írni, az azért sokat tesz hozzá.
Igen. És aztán feladták a játékfejlesztést a Riley-ek.
Ez is egy ilyen érett dolog, hogy számot vetettek.
Igen, hát ez végülis annyi, olyan sok pénzt nem hoz, és akkor...
Ahogy olvastam, abban az interjúban is mondták, ugye az volt a fő baj, hogy nem elég, hogy mindenki másolt játékot, de ez akkoriban Nagy-Britanniában úgy ment, hogy megvették a játékot a boltban, hazavitték, lemásolták, és visszavitték a boltba, hogy nem viszi a kazettát a Magnó, hogy biztos szar a kazetta, és mivel tényleg sok szar kazetta volt akkoriban, hát ugye sokan ezen spóroltak, minden cég visszavette a meghibásodott kazettákat, és azt visszaküldték a kiadónak, hogy tessék akkor ezt kifizetni nekünk, mert szar terméket adtál. És a legtöbben ezt benyelték, a Microsphere az ugye egy családi, egy házaspárnak volt a cége, ők ráadásul ellenőriztek minden így visszaküldött kazettát, aminek a nagy része az simán működött, vagy direkt el volt rontva esetleg. Ugye rávettek valamit, hogyha valaki esetleg ellenőrizné, akkor is úgy tűnjön, hogy hát tényleg rossz. És úgy döntöttek, hogy ez egyszerűen túl sok. Azt mondták, hogy 86-ban 70%-ot esett a forgalmuk, úgyhogy ugye a School Days meg a Back to School még népszerűek voltak, még fogyogattak, meg megjelent ez a Contact Sam Cruise. Egyébként azt szerintem azt még így leírással sem értettem, hogy mi az Isten kell csinálni. Az egy nagyon félre.
Ezt nem néztem meg, csak olvastam, hogy az valami milyen magándetektíves volt.
Igen, ugyanez az engine az is, csak nem iskola a háttér, hanem egy ilyen amerikai, talán New York-i ilyen utcarészlet. Egyébként az is jól néz ki nagyon. Uh-huh. És egy ilyen magándetektívet, ilyen noir korszakos 30-as évekbeli detektívet irányítasz, de hogy mit kell pontosan csinálni, arra én nem jöttem rá. Így látsz néha, hogy az ablakok mögött történik valami bűncselekmény, vagy megjelenik egy nő, meg egy fickó. Nem tudom, fölmásztam a tetőre, onnan le lehet ugrani, azt hittem, annak van valami szerepe, de hát nyilván csak elpusztul a karakter, szóval az egy még elvontabb, vagy nem is tudom, hogy az elvont az jó, szóval az egy ilyen még kihüvelyezhetetlenebb játéka, tehát az már ott még a leírás sem segít feltétlenül abban, hogy mi az Isten kell csinálni, vagy pontosabban, hogy miért. Meg ott is így élt az utcakép, tehát voltak járókelők, voltak autók elhúztak a háttérbe, de hát az annyival izgalmasabb, amikor tényleg az iskolában megy a tömeg, mindenki kitudul, amikor megszólal a csengő, mindenki kitudul az összes tanteremből, és lemennek a kajáldába. Annyira más hangulata van, mint egy ilyen random New York-i utcajelenetnek, ahol így néhány civil mászkál, akik így nem csinálnak semmit, se egymással, se veled. Szóval 86-ban 70%-ot esett a bevételük, és úgy döntöttek, hogy ez gyakorlatilag, ha ez így megy tovább, akkor 87-ben néhány halnak, úgyhogy vidékre költöztek, Helen visszament tanítani.
És amikor beszéltek velük 2006-ban, akkor egy elektrotechnikai vállalkozása volt a Riley-nak.
Igen. És akkor ott van egy ilyen nagyon furcsa idézet, vagy ilyen kérdés vele, hogy mondták neki, hogy hát végül is ugyanez az ő játékai, az a Grand Theft Auto-k gyökereiben is elkép, vagy látszanak, és akkor az egy tök természetes dolog, hogy gőze se volt róla, hogy mi az a Grand Theft Auto, mert azóta nem játszott, hogy ő az utolsó játékát kiadta, ugye nyilván azt tesztelte, és akkor utána jött egy ilyen, hogy de hát hallotta, hogy már ilyen 50 fontba kerülnek a játékok, ugye az ő játékai ez ilyen 5-6, azt hiszem a Back to School volt 7 font, amikor megjelent, hogy hát ez biztos nem lehetséges, hogy egy játékkal annyival többet játszál, mint amennyivel többe kerül, és hát azért pont a Spectrum játékoknál ez egy ilyen sokszor eléggé mesterségesen feltornázott játékidő volt a sűrű halálokkal, és nálam a School Days is erről szólt, hogy próbálkozom a pajzsokat minél többet így beaktiválni, de hát azért game over, game over, game over. Uh-huh. És nekem volt egy újabb kalandom a Back to School-ra. Ugye volt egy csomó nem hivatalos remake, meg ugyanez a játék, csak kiadjuk más néven. az I Hate School például az PC-re átrakta, még a grafika is majdnem ugyanez volt, csak nagyobb felbontásban, de volt a Class of 99, ami próbálta átrajzolni egy kicsit. Most a Steamen is kapható a School Days Reschooled nevű kiadás, amiben benne van az alapjáték, a Back to School-nak az iskolai környezete, meg még egy új iskolát is, a New School-t is beraktak, de olyan elképesztően szar az irányítás még mindig, egy 2016-os remake-ről van szó, hogy billentyűzete gyakorlatilag játszhatatlan. Ez volt az első Steam-es játék, ahol majdnem eljutottam oda, hogy visszakérjem a pénzemet, mert
fú, ennyire
katasztrofális. Hát a tutorial az úgy kezdődik, hogy na most akkor elmondjuk, hogy kell irányítani a játékot, és olyan gombokra hivatkoznak, ami egyszerűen nem létezik a játékban. Hát nyom meg a célzás gombot, oké, de nincs olyan, hogy célzás gomb. És ez nyilván a Steam-es saját fórumon is fölteszik az emberek a kérdést, hogy de hát ezt így hogy? És hát mondja neki a fejlesztő, hogy hát ja igen, ott valamit megváltoztattunk, és végül nem került bele, hát akkor ne nyomjátok meg ott a célzás gombot.
Kösz.
Szóval ez szerintem nem a legjobb School Days nosztalgiázási lehetőség, mert szerintem ugyanaz a játék, még akár ugyanazzal a grafikával egy modern irányítással már valamit át tudna adni, hogy mitől szólt ez olyan nagyot 84-ben.
Na hát próbáljátok ki, szerintem az érdemes megnézni egy emulátorba, végigjátszani, igen, már úgy nem nagyon, mert ez a pajzslövöldözés, ez nem egy jó móka, de hát abszolút értem, hogy miért lett ez egy klasszikus akkoriban. Talán még jobban értem, mint a Manic Miner esetében.
Igen, én is.
És hát még megy tovább az adás, mert ez egy toplistás mini, és a legjobb iskolai játékok, vagy legjobb játékok, amik iskolában játszódnak, ez volt a téma, ugye? Kategória.
Igen, igen, igen. Hát aztán ez is olyan, hogy amit kitalálsz hozzá szabálynak.
Ja, hát te miket találtál ki?
Én olyan játékokat vettem, ahol konkrétan iskolába kell járni, tehát diákként, tehát vannak osztálytársaid, akár órákra is kell menni, tehát az összes ilyen iskolaépítő vagy menedzselő játék nálam kiesett. Uh-huh. A visual noveleket is kivettem, mert egy kivétellel talán, mert hát abból végtelen van, és az mégsem olyan, hogy ott vagy az iskolában érzés, legalábbis nekem, meg én a horror játékokat, amiben ugye az elhagyatott iskola éjszaka az a tökéletes és népszerű.
Pedig ott helyszín. Vannak jók.
Uh-huh. Biztos vagyok benne, csak tudod, én a horrort annyira nem szeretem, és ez azért népszerű, mert hatékony. Tehát tudom, hogy sok olyan van, tudom, hogy szeretik őket az emberek, ez ilyen fú személyes választás. Nálad volt valami megkötés?
Hát én szenvedtem nagyon, hogy találjak 10.
Igen, nehezebb volt, mint gondoltam.
És ugye nálam én nem tudok ilyen personákat berakni, gondolom nálad van valami persona, mert a japán szerepjátékokban valahogy nagyon sok az ilyen iskolás, igen, és nekem ezek ugye eléggé kimaradtak. Úgyhogy én olyat is beraktam, ami csak részben játszódik iskolában, de valamilyen szempontból azért fontos helyszín benne az iskola.
Igen, nálam most így összeszámolva 8 darab japán fejlesztésű játék van. Egyébként nagyon érdekes a különbség a brit meg a japán iskolai nosztalgia között, így a School Days meg a japán játékok között. Tehát a briteknél az általános iskola, és akkor ott is a csihi-puhi akció verekedtünk szünetben, meg csúzlisztunk. Ugye hát a japán, az meg valószínűleg ma már azért sokan ismerik, ez a középiskola és az utolsó szabad időszak, és akkor kergetjük a romantikát, meg a...
Illetve az iskolát azt itt tágan értelmeztem. Tehát nem csak általános
az
iskola...
Az utca meg... iskolája, vagy az életiskolájába jártam?
Hanem mondjuk egy ilyen kiképző akadémia.
Ja, hát az persze, az iskola. Az nálam is volt olyan.
De volt azért olyan, hogy tehát ráültem a kezemre, hogy berakjam az Elden Ringet a Academy of Raya Lucaria miatt, tudod, ott van egy ilyen...
Ja, hát igen, az nálam szerencsére, hogy diákként jársz oda, az egy csomó ilyen...
Nem raktam be végül, mert hát ugye az csak egy pici része a játéknak, de még az is eszembe jutott. Nem tudom, ilyen, még azt megelőzve a kommenteket, azt azért elmondanám, hogy volt Magyarországon egy Revenge of On School nevű kalandjáték. Biztos van, aki berakna egy a 10 közé, én nem raktam be, de tudom, hogy volt egy ilyen. Meg annak idején jókat szórakoztam vele, És a másik, ami eszembe jutott, és nem raktam be, ez a Super Columbine Massacre RPG. Ugye volt az a Columbine-i mészállás, és akkor utána egy csávó, egy ilyen japán szerepjáték készítő motorral, vagy ilyen programmal megcsinálta ezt a Columbine-i mészállást, hogy gyakorlatilag a főhős az a srác, aki, vagy az a két srác, aki végrehajtotta a mészállást. És ez egy ilyen nagyon ellentmondásos játék volt, és a csávó az azt mondta, hogy ő csak fel akarta hívni a figyelmet valahogy az egészre, és hogy emléket állítani neki, de aztán ez, figyelj, ez így, utána néztem, és így voltak érdekes dolgok, hogy berakta egy indi versenyre, akkor onnan kitiltották, és akkor ilyen nagyon neves indi fejlesztők azok meg kiálltak mellette, hogy nehogy más kitiltsák, csak így a témája miatt. Szóval én ezt még régen megnéztem, meg kipróbáltam, nekem nem tetszett, hogy ez kicsit ízléstelennek tűnt az egész, de ez is eszembe jutott, mint ilyen érdekes iskolás játék. Na, mi nálad a tízes?
Nálam a tízes én már említettem szerintem párszor, amikor ilyen, nem is tudom milyen toplisták voltak, de én a Grim Grimoire-t raktam be. Uh-huh. Ez ugye mágusképző iskolában játszódik, ugye az egész játék onnan jött, hogy a főfejlesztő, fő designer, ezt egyébként a Vanillaware csinálta, akiknek nemrég jelent meg a legújabb játéka. Elolvasta az első Harry Potter könyvet, nagyon tetszett neki, akkor éppen rá volt gyógyulva a StarCraftra, az is nagyon tetszett neki, és hogy lehetne csinálni a kettőnek a keverékét, ráadásul konzolon. Hát igazából se a StarCraftra, se a Harry Potterre nem hasonlít, mind a kettőből van néhány elem, de arról szól, hogy megérkezel egy iskolába, egy ilyen mágusképző nagyszerű iskolába, a Tower of Silver Star, ugye ez a neve, és eltelik az első hét, ugye órákra jársz, ismerkedsz az osztálytársaiddal, a tanárokkal, és a első hét végén történik egy katasztrófa, és utána így gyakorlatilag visszarepülsz az időben, és megint ott vagy, hogy megérkezel az iskolába, és akkor így kell ilyen idő visszatekerős módszerrel felderíteni, hogy mi van a háttérben, kifejleszteni olyan varázslatokat, amik segítenek megállítani ugye ezt a végső mészárlást, és egyfelől van benne egy ilyen beszélgetős rész, de egy ilyen real-time stratégia, csak nagyon nem úgy, ahogy a StarCraft működik, és van benne, és szerintem remekül működött, és az új verzióban már az irányítás is teljesen jó konzolon. Ugye ez nemrég megjelent PS4-re, így felújítva. Szebb grafika, jobb irányítás, modernizálva kicsit, úgyhogy nekem ez volt a tízes.
Jó. Nálam a tízes az iskola. Iskolát úgy hívják, hogy South Park Elementary, úgyhogy ez a South Park Stick of Truth, aminek egy része ugye az iskolában játszódik. Nagyobb része nem, de az iskolai erővonalak, azok így valahogy az egész játékban megvannak, hogy ki a jó fejgyerek, ki az, akit szivatnak, ugye az Cartman az végig a bully gyakorlatilag.
Igen.
Illetve hát ugye ők ilyen iskolásként nézik a világot, ugye az egész South Parknak az az eredeti koncepciója, amitől egyébként azóta eléggé eltávolodtak, hogy a 9 évesek hogy látják a világot, hogy még elképzelik, hogy tényleg van egy Godzilla méretű Barbara Streisand szörny, meg ilyenek. Úgyhogy South Park. A 9. az pedig szintén csak részbe játszódik iskolában, de az eleje az egy elég fontos rész. Ez a The Adventures of Willy Beam is. Nem tudom, azt te ismered-e? A Sierra-nak egy kevésbé ismert kalandjátéka, a Dynamics csinálta.
A nevét ismerem, de hogy pontosan miről szól, azt
nem. Ja, az 576-ban benne volt annak idején a leírása, és akkor beszereztem, és egy nagyon jó pofa kis aranyos kalandjáték, és egy ilyen rossz csont gyerek a főszereplő, és nagyon érdekes, hogy ilyen hétköznapi helyzetből, meg hétköznapi családból származik ő, tehát az apukája az valami karrierista, az anyukája ilyen focista feleség, és nagyon érdekes, hogy ilyen teljesen hétköznapi életből indul, nem az, hogy egy mágus iskola, vagy nem tudom, vagy valami weird dolog. De hát ez a Willy Beam is egy komisz gyerek, annyira, hogy a szülei azok már azon gondolkodnak, hogy a katona iskolába küldik, ha még egyet rosszalkodik, na és ekkor történik az, hogy a valamelyik tanár megijeszti egy békával, vagy leveri a parókáját, vagy valami hasonló, és akkor mi ez a detention?
De nem tudom magyarul mi ez, amikor benne kell maradni.
Mi magyarul a detention? Ja, hát így ugye büntetésből így benne kell maradnia még iskola után, és akkor ott ki kell szökni, hogy az a mennyi, és eljátszod a jó fiút, nehogy katonai iskolába küldjenek. Aztán akkor más irányt vett a sztori, de ott az első iskolai rész az nagyon belém égett.
Ez nekem kimaradt sajnos.
Nálad? 8-as? Vagy a 9-es?
Nálam a 9-es, ez a Blue Reflection nevű, hát nyilván kitalálható az eddigiek alapján, hogy egy japán szerepjáték. Ez gyakorlatilag a personákat azt egyetlen egy szériának vettem, tehát nem raktam tele a listát, és ez egy olyan játék, ami viszonylag közel van a szériákhoz, azon túl, hogy egy lányiskolában játszódik, és igazából a történet maga az meglehetősen egyszerű, tehát iskolába jársz, elkezded megoldani a többieknek a problémáit, és aztán jó anime szokás szerint a főszereplő, ez a Magic School Girl, vagy hogy hívják, tudod, ez amikor így átváltoznak, ez a Magical Girl, és akkor mindenkinek van egy ilyen nagyon miniszoknyás, nagyon-nagyon rózsaszín ruhás, nagykardos verziója, és akkor tulajdonképpen azokkal kell harcolni. Ez az egyik oldala, a másik pedig ugye, hogy az iskolában járkálsz, és tudod, részt vesztek az iskolai fesztiválon, meg segítesz az egyik osztálytársadnak, hogy randira menjen a kiválasztott fiúval. Tehát ez a tipikus ilyen japán animés dolog. Nyilván nem olyan jó, mint egy Persona, de hát ugye nekem is azért nehezemre esett nagyon jó iskolában járós játékokat kitalálogatni. A 8-as helyen már én nagyon szeretem, ez egy kevésbé ismert játék, ez a Kowloon High School Chronicles címet viseli. Ez már csak azért is, mert teljesen elmebeteg. Tehát Tokióban játszódik, ott jársz egyetemre, vagy hát ez a főiskolaszerűség, de akadémiának hívják az iskolát, ami alatt egy egyiptomi piramis van, és hát nyilván ez is ilyen két részre van osztva, tehát egyrészt ugye az iskolába járós dolgok, másrészt pedig a harc, és az nyilván a teljes piramist, ami egyébként fordítva van az iskola alatt, tehát egyre kisebbek a pályák, egyre halálosabbak, azt így fentről lefelé kell felfedezni, egyre mélyebbre hatolva, és nem tudom, nekem ezek nagyon bejönnek valamiért, ez a délelőtt iskolába járunk, és akkor délután meg, hogyha éppen nem moziba megy a csapat, akkor nem megyünk gyakni a föld alá. Ez a recept, ez nekem nagyon bejön. Neked a 8-as?
Nekem a 8-as, az iskola neve Spooky High, és...
nem sokat törődtek a marketinggel.
Igen, egy nagyon aranyos kis indie játék, fogalmam sincs, miért vettem meg, mert én a műfajt azt utálom, és valahogy a trailere az annyira megtetszett, hogy mégis megvettem, mert hogy ez egy randi szimulátor. Én nem játszok randi szimulátorokkal, és a játék neve Monster Prom, és hát egy olyan iskolába játszódik, ahova szörnyek járnak, és van négyféle szörny, aki közül választhatsz, és hatféle meghódítható szörny, és az a cél, hogy legyen a promra a szalagavató, vagy nem tudom mi ez, arra legyen partnered. És, és az egész annyira humorosan, meg így könnyeden van véve, hogy az nekem nagyon bejött, és elnéztem azt, hogy tulajdonképpen egy randi szimulátor, mert tök jó dumák vannak benne, reagálnak arra, hogy milyen szörnyek, mindenki ugye másfajta, van egy ilyen tűz, dzsinn, van ugye vámpír, meg farkas, vagy mi ez, vérfarkas, meg mindenféle démonok, meg szellem.
Igen, ez nem is olyan klasszikus randi szimulátor,
nem,
mert
nem klasszikus, igen.
Itt ilyen helyzetből helyzetbe sodródsz, és mindenhol... Nekem úgy tűnt, amikor játszottam, hogy gyakorlatilag random, hogy milyen következményei vannak a válaszoknak, tehát így nehezen volt kitalálható. Ez a teljesen őrült, kicsit random
igen, és
dolgok tömege.
Igen, mert van benne nagyon sok ilyen személyen, több mint 1000 esemény, amikből így random válogat valóban.
Igen.
És ilyen, nem tudom, több tucat különböző befejezés, tehát még így a replay value is elég jó. Úgyhogy nekem ez tetszett annak idején, meg a grafikája is ilyen.
Jó nagy állatságok vannak benne most, hogy így felidézem a dolgokat.
Ugye? Ja, úgyhogy ez örültem, hogy eszembe jutott, mert ez így nincs ott az ilyen top 10 iskolai játék listákon, mert az tele van a japán cuccaiddal.
Igen.
A 7. helyen pedig a San Romero High az iskola neve, a játék pedig a Lollipop Chainsaw, ugye már többször beszéltem, hogy ez nem feltétlenül egy jó játék, de nagyon szórakoztató játék, egy cheerleaderrel kell zombikat írtani láncfűrésszel a iskoládban, miközben a halott barátodnak a feje az oldaladon lóg, és kommentálja, hogy mit művelsz. Elég bizarr játék, de nagyon szórakoztató. Ugye, hogy hívják azt, a Grasshopper csinálta.
Igen, Grasshopper Manufacture. Suda 51.
Suda 51, igen, Suda 51 játéka. Nem beszéltük meg, hogy hány egyezésünk lesz, de szerintem nem sok, max 2.
Hát, talán 3. Én bízom benned, 3.
Na, akkor mondd.
Vagy magamban.
Mondd a hetest.
A hetes az nem lesz egyezés, szerintem. Ez a Lancel Military Academy, tehát a katonai akadémián játszódik, és tulajdonképpen arról szól, hogy a országodat megtámadó gonosz hatalom ellen egyszerű, hát a parasztlegény talán túlzás, de civilből ugye tábornokká fejlődés, ez a Valkyria Chronicles, és ott is a második rész az, aminek egy ilyen katonai akadémiás keretsztoria van. Ez gyakorlatilag egy ilyen az első meg a második világháború eseményeit meg fegyverzetét összekeverő és az egészet fantaziba kicsit átrakós taktikai játék, körökre osztott csatákkal, nagyon-nagyon jó fejlődési rendszerrel, és ez a katonai akadémiás dolog, ez nagyon jól működik benne. Nem feltétlenül, itt azért kevesebbet kell konkrétan iskolába járni, de tudod, először még a tanárok kísérnek el, és a tutorial az így van beépítve, de hát aztán is fontos, hogy kiket viszel a csapatban, hogy ők aztán később merre mennek tovább, úgyhogy szerintem ezt jól megcsinálták. És itt a következő az szerintem attól függ, hogy játszottál-e vele, mert szerintem ez neked is tetszene. Ez a Doki Doki High School-ban játszódik.
A Doki Doki Literature Club.
Igen.
Nem játszottam vele, de az ott van a listámon, hogy amiket ki akarok próbálni, mert ajánlottad, és lehet, hogy tetszene nekem.
Ez a lehető legtipikusabb tünci, rózsaszín, éneklős, vidám, lányok izgatottan tapsolnak helyzetben indul, ugye ez egy visual novel, aztán történnek dolgok. Szerintem ez az a játék, aminél a spoilerezés tényleg elrontja a teljes játékélményt. Nyilván azt mindenki tudja, hogy valami történik a játékban, de hogy micsoda, az szerintem egy tök érdekes dolog. Én abszolút nem erre számítottam. Nyilván én is tudtam, hogy valami fog történni, hogy ez egy olyan játék, ahol valami történik, de szerintem nagyon jól van megcsinálva, és hogyha másodszor játszod végre, akkor ugyanúgy, mint a, mi volt az a Bruce Willis film, 7.-6. érzék?
Igen.
Ott is ugye, amikor másodszorra játszod, akkor már tök más dolgokra figyelsz, hogy hol vannak a jelek, hogy tényleg senki nem beszél konkrétan hozzá, meg ilyesmi, és teljesen más jellegű a fordulat, tehát ezt nem így tematikusan hozom föl, de az, hogy a második végijátszás tök más dolgokra figyelsz már, az szerintem itt is nagyon jól működik.
Éljövök a hatossal, ugye?
Igen.
Én beraktam egy ilyen horrorjátékot, mert én bírom a horrort, és ez egy tajvani játék, ráadásul.
Detention.
Az a cím, hogy Detention, igen. Red Candle Games csinálta. Ez ilyen pár éve jelent meg, és akkor megvettem, és kipörgettem, nem hosszú, nagyon hangulatos.
Kivitted?
Kivittem. Elég nyomasztó egyébként, mert eleve egy ilyen nagyon nyomasztó történelmi időszakban játszódik, így a 60-as évek, amikor ilyen fehér terror volt Tajvanon.
Volt benne is belőle balhé, meg betiltották, meg leszedették azt
tényleg egy ideig. Ja, azért figyeltem fel rá így a balhé miatt, és aztán kijátszottam, és teljesen jó játék, amiből lehet tanulni is, és nagyon benne van ez a távol-keleti néplélek, hogy mikkel foglalkozik, hogy így a bűntudattal rengeteget foglalkozik. Meg hogy a múlt,
és az
hogyan,
akció, hogyan hat kaland? A jelenbe.
Az egy kaland, igen. Az egy ilyen point and click kalandként működik leginkább. De hát nyilván azért nem egy hagyományos, mert full horror, tényleg olyan nyomasztó képek vannak benne, bár a grafikája az nem ilyen nagyon horroros, de a fényhatásokkal elég jól játszik.
Igen, még ugye az Obscurian, annak két része volt, az is ilyen iskolai horror, de az akció volt.
Igen, és hát itt az sztori, hogy a tájfun elől beragadsz az iskolába, mert kint tájfun van, és ki kell húznod ott a éjszakát, és az iskola szellemei életre kelnek, és akkor a múltról is mesélnek, meg a jelenről, meg aztán eljutsz a jövőbe is. Érdekes játék. 5. helyen pedig, hát figyelj, ez ott volt több ilyen legjobb iskolai játékok listában, vagy nem is legjobb iskola a játékokban, inkább ilyen listákban volt. Én, nekem halványak az emlékeim, de beraktam, ha már annyi listában volt. Ez a Balamb Gardennek hívják.
Ó, igen.
Ami a, ugye Final Fantasy 8, és amikor megjelent a Final Fantasy, mi akkor játszottunk vele, még a 576-nál volt ilyen nagy Final Fantasy 8 őrület, és az első része, vagy az első, nem tudom, pár küldetés, az, az ugye egy ilyen akadémián játszódik, vagy egy iskolában, ahol téged seednek képeznek ki, ami már nem tudom mi, de valami különleges egység.
Az elit az biztos benne van valamelyik ebben.
Igen, igen. És maguk az ilyen záróvizsga is a része így a küldetéseknek. Aztán persze más irányba megy a sztori, de aztán vissza kell térni, és akkor meg már úgy térsz vissza, hogy hát, na, már nem vagyok kisdiák, mennyi mindent csináltam azóta.
Hát igen, meg az egyik csapattag egy egykori tanárod.
Igen, igen.
Meg végig van benne ilyen, hogy az iskola ad ilyen küldetéseket a ugye már szabadon tevékenykedő ex-tanoncoknak, és akkor az ilyen mini küldetések képében.
Ja, erre nem emlékeztem már, mert mondom, régen játszottam vele, több mint 20 éve. De ez egy tök jó Final Fantasy, én szeretem. Nálad ötös?
Nálam az ötös helyen a Fire Emblemben ugye a Three Houses epizód, ugye azt rakták be egy ilyen iskolai környezetbe. Szerintem ezt nagyon jól kidolgozták, egy kicsit ilyen hát ez a profitéhes üzemmód, hogy ugye három kampány volt benne, és ha jól emlékszem, nem mindegyik volt benne az alapverzióban. De gyakorlatilag arról van szó, hogy van egy elit akadémia, még neve sincsen annyira elit, tudod, amikor már ilyen minden szuper minimalista, és oda járnak egy kontinens három országának a trónörökösei, meg a legfontosabb csemeték, és ide csöppensz be, és ez a játék első, nem tudom, 20 órája, 30 órája a játék első fele, hogy itt tanultok, megismeritek egymást, elkezd a bajtársiasság feléledni, és aztán vált a kép, és azt hiszem 15 év telik el, és ez a játék második fele, amikor ugye a csapat egymás ellen fordul, egyszerűen politikai események hatására. A három ország között háború tör ki, és ez az a rész, ami gyakorlatilag három eltérő kampányt jelent. Már, és nagyon jól működik ez az akadémia rész is, tehát konkrétan órákra kell menni, azt nagyon gyorsan le tudják, és csak mindenféle bónuszokat adnak, ugye attól függően, hogy milyen óra, meg kikkel mész be, hogy mennyire jó, de föl kell építeni a csapattagokkal ezt a bajtársiasságot, egyre nagyobb kalandokra küldenek el, de a tanárok mindig jönnek és felügyelnek, tehát nem tudom, miért lehet, hogy bennem is dolgozik egy ilyen nosztalgia, nem feltétlenül a saját általános iskolám vagy gimnáziumom iránt, hanem ez a sosem volt ilyen japán katonai akadémiás élményeim miatt. A negyedik helyen pedig Final Fantasy 8, ahol...
Ó, nem mondod.
Dehogy nem, én azt szerettem. Amikor először játszottam végig a sztorinak az óriási nagy kavarásait, ami ugye a játék második felében van, azt nem feltétlenül fogtam föl. De aztán utána olvastam, és még egyszer végigjátszottam évekkel később is, és nekem is nagyon tetszik, ez egy ilyen furcsa megítélésű Final Fantasy, mert ugye a 7 után
igen,
gyakorlatilag szintiszta sci-fibe váltott, teljesen lecserélte a harcrendszert. Egyedül az maradt meg, hogy a főszereplő egy ilyen Boomfordia, a csaj karakterekkel eléggé seggfej módjára bánó karakter, de még az is jól sül el, mert ugye állandóan cikizik a többiek, hogy mekkora bunkó vagy. Én remélem, hogy a remake-ről szóló pletykák igaznak bizonyulnak, ugye már évek óta pedzegetik, hogy először a 9-nek jön egy felújított verziója, nem annyira felújított valószínűleg, mint az FF7 remake, és aztán a 8-as lesz a következő nagy Square játék. Hát remélni tudom. Én szerettem ezt a Balamb Gardent, amikor ugye úgy mész el, hogy ilyen közepes loser vagy, és úgy jössz vissza, hogy
igen,
50 szinten táposabban, na mi van, igen, csicskák?
Pontosan, pontosan.
Abba volt egy ilyen kielégítő élmény.
Na hát akkor van egy egyezésünk.
És te jössz a negyedikkel.
Nálam a negyedik az, hát két iskola közül lehet választani az elején, vagy Impéria, vagy Nordag iskolája.
Egyébként nem tudom mi ez.
Mind a kettő gladiátor iskola. És ez a Gladius, amiről már csináltunk minit. Ugye sok iskolai dolog nincs benne, mert ez egy körökre osztott stratégia, amivel így fejlődgetsz, de a keret az az, hogy a gladiátor iskolák összemérkőznek, tehát nincs háború, nincs harc, egyszerűen egy bajnokság az iskolák között.
Hát igen, pont azért kell a gladiátor harc, mert már unatkoznak a kint a nagy békében, a Pax Romanában a többiek.
Úgyhogy ez, örültem, hogy eszembe jutott, hogy na hát ez is egy iskolai játék. Harmadik helyre pedig én beraktam a Hogwarts Legacy-t nekem. Nem raktam oda a 10 közé talán tavaly, de szerintem egy nagyon korrekt játék ez, és sokat szórakoztam vele, nagyon jól megcsinálták ugye a Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry-t. Az nekem is egy fájdalma, amit mondtál annak idején, hogy pont az iskolai feladatokból így az elején van néhány, aztán így elfelejtik, tehát abból lehetne több.
Minden tanórából egyet kell megcsinálni, igen, és igen, akkor igen. Megkapod a varázslatot.
Igen, szóval még lehetett volna ebből valamit kihozni, de mint helyszín, meg mint így feeling azért elég jó.
Az igen, én azért nem raktam be, mert én ugye arra koncentráltam, hogy ez az iskolában járós, és ja. Ez pont abban Aha. Nem olyan erős.
Igen, igen.
Én a harmadik helyre a Canis Canem Editet raktam, aminek ugye az eredeti neve Bully volt, de ezt pont brit tiltakozásra ugye az európai kiadásban meg kellett változtatni, és akkor lett ez a kutya kutyát eszik, azt hiszem ez a fordítás.
Az erősebb kutya eszik.
Igen. Ami talán a School Days-nek a legegyeneságibb leszármazottja, igen. Még akkor is, hogyha azért nyilván ég és föld a különbség. Arról van szó, hogy van egy ilyen elég suttyó kölyök, ilyen borotvált fejű, kigyúrt, nem feltétlenül az akadémiai előrejutás érdekében tevékenykedő srác, ugye Jimmy Hopkins, és hát őt a szülei más megoldás híján becsapják egy ilyen bentlakásos suliba, ugye nagyon brit, egyenruhában vannak, meg ilyen rövid gatyába mászkálnak nyáron, és ez a Bulwark Akadémiben kell gyakorlatilag lehúznunk egy évet. Ez egy ilyen nagyon elegáns iskola, amit a ilyen valódi ilyen nagyon elit bentlakásos sulikról mintáztak, de hát te ugye nem feltétlenül az a alak vagy, aki az ilyen iskolákba járkál, ez a nagyon gazdag és kifinomult, és még a pesgőből is csak néhány fajtát ívó, hanem aki így sörözni megy le a rögbi meccs után, és szerintem ez fantasztikusan vicces jeleneteket, meg helyzeteket szül, és ugye a név miatt sok balé volt, de ez a játék abszolút nem arról szól, hogy te legyél egy ilyen bunkó bully, aki tényleg szivatja a többieket, hanem tulajdonképpen te leszel az egyszerű, a szegényebb diákoknak az ilyen bajnoka, mert te vagy az, aki vissza tud ütni. És szerintem a bully hatására mondjuk azt, hogy a School Days-ben még annyi lehetőség volt, mert itt szerintem kihozták ezeknek a lehetőségeknek egy jó részét.
Egyetértek. Annyira, hogy nálam a második a Bully. Nekem is nagyon tetszett, és nem mondtam mindent róla, ami az én fejemben is megvan. Nagyon hangulatos kis játék, és méltatlanul elfelejtjük mindig, amikor a Rockstar életműről beszélünk, pedig ez szuper kis játék volt.
Igen, sajnos nem szólt akkor át, mint a GTA, igen, vagy a Red Dead, igen, de... Igen.
Ennek is egy időben rebesgették, hogy lesz folytatása, aztán az elhalt.
Igen.
Hát az első helyre pedig odaadtam azt, ami szerintem nálad az első lesz a
Life is... Fölborult a rendszerünk,
Stöki. Ja, bocsánat.
És nekem a második helyzetem jön.
Aha.
És én oda gyakorlatilag így beömlesztettem a Persona sorozatot, ami ugye a harmadik rész volt. Már az első két rész is arról szólt, hogy iskola, de az még teljesen más hangsúlyokkal játszott, és a Persona 3-tól kezdett el ez a engem teljesen rabulejtő recept megjelenni, hogy délelőtt iskolába járunk, és tanulunk a dolgozatokra, és bejárjuk a várost, készülünk a vizsgaidőszakra, de úgy ugye közben azért van idő, hogy valami trükkös, mágikus módon megnyíló másik világban démonokat vadásszunk, és Jungi értelemben vett personákkal próbáljuk elrejteni a valós mi voltunkat, és nekem a mai napig a 4-ből a bővített kiadás az, ami a kedvencem, ebben biztos az is benne, hogy az volt az első, amit kipróbáltam, de hát ugye az 5-ösből, meg a 3-asból, és az 5-ösből volt bővített verzió, a 3-asból most nemrég volt remake, nekem ez az egész recept nagyon bejön. És akkor ugye a második helyzetedet elmondtad, úgyhogy mondd, hogy ki nyert.
Hát a Blackwell Academy-nek hívják az iskolát, és azt gyakorlom, nálad is ez lesz az első, a Life is Strange.
Így van.
Ezt én nem akkor próbáltam ki, amikor megjelent, hanem így egy-két évvel utána, amikor annyi szépeket mondtatok már róla, te is, meg Dester is, és tényleg egy nagyon jó, kicsit megrázó játék azért.
Igen. Sok epizódikus játékkal szemben itt az epizód végeket nagyon jól
megcsinálták. Igen. Ugye a főhős az egy 18 éves gyerek, hát már inkább felnőtt felé, aki hát mindenféle víziókat lát, és akkor rájön, hogy vissza tudja tekerni az időt, és azzal tesz mindenfélét. Nem akarok semmit sem elszpoilerezni, mert ez pont egy olyan játék, amiről minél kevesebbet kell tudni, amikor neki mész. De hogy milyen mélységekbe jut a sztori, az nagyon tetszett, hogy itt is a bullyingolás, a kamaszoknak az ilyen szorongásai, nagyon sok minden benne van.
Igen, én akkor, tudod, ez akkor jelent meg, amikor még minden Xbox játékhoz volt demo, és ebből is kijött az első epizód, mert ez ugye eredetileg epizódikusan jelent meg, és én megláttam a főképernyőt, megszólt az a ilyen light rock zene, és azonnal megvettem az egész évadot. Engem tényleg szó szerint az első képkockától beszippantott, és az a két fő karakter, akik ugye aztán a nagy kalandba együtt belekeverednek, az óriási kedvenceimé váltak. Nagyon és jó. Nálam az egész Life is Strange sorozat nem tudott felnőni ehhez az intenzív érzelmi reakcióhoz, amit ez kiváltott, és mondom, tényleg a harmadik, meg a negyedik fejezet is, ahogy véget ér, és várod, hogy mi az Istent fognak csinálni innen, az nagyon... Itt volt értelme az epizódikus megjelenésnek, én úgy éreztem.
Igen. Nagyon-nagyon tetszett nekem is.
Volt két egyezésünk.
Három.
Három egyezésünk, igen.
Nagyon jó.
És elkezdesz personával játszani, lesz még több.
Hát jöhetnek még egyébként a kommentekbe, lehet, hogy vannak még. Nekem még eszembe jutott a Psychonauts 2, ugye ott az elején az egy ilyen iskola, meg van egy osztályterem is, de végülis az olyan
nagy szerepet... Azt csodálkozom, hogy nem raktad bele.
Hát az olyan nagy szerepet nem kap azért a sztoriban. De ja, hát akár azt is berakadtam volna a nyerővel, hogy beraktam a South Parkot. De mondom, kommentekbe jöhetnek még.
Igen, meg ugye iskola menedzseres építős játékból is most már elég sok van.
Igen. Na, szóval írjatok még jó iskolás játékokat, vagy ha nem írtok, akkor várjátok a következő adásunkat, ami nem sokára jön. Addig is játszatok sokat, mentsetek boss fightok előtt, kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság van, és olvassatok Retrolandet, ahol pedig napi content. Értékeltek minket iTunes-on, Spotify-on, lehetőleg 5 csillagra. Hallgassátok Képtelen Krónikát, ami a másik podcastünk, Mazura kiegészülve. A Fantasmagorinákkal vigyázzatok, a BIOS ne piszkáljátok, a nagy pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Bastiano Coimbra de la Coronia Iaz Védó, Kis András, Dester, Yoda, Kínai, Gac, Hanan, Dancy Sweet Chickens, Gabez Mekkolis, Sir Archibald Réten, Benő 23, Zorkóci, Retro Station, Hunter XXL, Smaci, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Chris, Ferenc, Edem, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snake Hills Boy, Csépé, Márton úr, Flanker, Kovicsi, Zsó, Jules, Marián Kristóf, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 Gamer Bar, Péter, Daev, Enisi, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrew Boy, Xenobiomorph, Az a rohadt nyest, Módi, Alternisztom, Paller, JNC, Stróbl István, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krit 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Eszring, Kecskés János, MacMiger, Dvorszki Dániel, Dénes, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Adam, Darth Mogyi, Warhamster, Kövesi József, Cupi, Lámaszeme Sötétkék, Hardy, Szaszamester, Joff, Csiki, Laborpati, Kevin Hun, Cimtom, Edem 007, Tomi, Kis Dávid, Péter B., Samir 83, Nagy Ákos, Maz, Korli, Nagy Gyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Zobug, Balogh Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa Burgerpápa Jani, Deadlock, Lavko Maruni, Makkos, Csé, X-lábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, B. Bandor, Polis, Vanderbos parancsnok, Toto, KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vagonköltő, Csemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Schmidt Zoltán, Kavicsok a Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Invi, Tomek G, Dreska Szilárd, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Cicó, Boszkó Loves You, Robin Hood, Beli, Dukefazon, Kozmér Joe, Oberlingergő, Demeter Zsolt, Zsombor, Davidoff, Döme, Fatykány, Hispán Őrnagy, Marat, Gerzson, Kozi, Kuzsaja László, Bóner Gergő, Fogtündér, Pritz Pratz, Cube Shadow, Csútarcsa, Balfarsz, a kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, Arch75, Tokapeb, Steve90, a csodálatos Paukember, Karas Edit, Periklész és Birkusz. Nagyon szépen köszönjük nekik!